A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található a Sámuel első könyvében, Sámuel első könyvének 21. fejezetében, a 10. verstől olvasom Isten igéjét, a 22. fejezet második verséig. Tehát Sámuel első könyvének 21. fejezetében, a 10. verstől így szól Isten írott igéje. És felkele Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. És mondának Ákis szolgái néki, vajon nem ezé Dávid, annak az országnak királya? Vajon nem erről énekelték ki a körtáncban, mondván, Saul megverte az ő 1000-ét, Dávid is az ő 10000-ét? És mikor eszébe vevé Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémül-e Ákistól, Gátnak királyától. És megváltoztatá maga viseletét ő előttük, és őrjönge kezeik között, és irká vala a kapuknak ajtajain, nyálát pedig szakállán folyatja alá. És mondta Ákis az ő szolgáinak, íme látjátok, hogy ez az ember megőrült. Miért hoztátok őt hozzám? A szűkölködöm-e őrültek be, hogy ide hoztátok ezt, hogy bolondoskodjék előttem? Ez jöjjön-e be házamba? Elménne azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. És mikor meghallották testvérei, és atyának egész háza népe, oda mennének hozzá. És hozzá gyűlének mindazok, akik nyomorúságban valának, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett azoknak, és mintegy 400-an valának ő vele. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy te szólsz hozzánk, van szavad, van kijelentésed a számunkra. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ma is azért gyűjtöttél itt össze bennünket, hogy ezt közöld velünk. Ma is azért gyűjtöttél össze bennünket, hogy te rád figyeljünk, és a te szavadat hallgassuk. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt, hogy te a te szavad által vezéreled az embereket, vezérelted Dávidot is. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy hogyan rendezted az ő útjait. Láthatjuk azt, hogy hogyan gondoskodtál róla, hogyan vitted véghez az ő életén keresztül is a te saját akaratodat, az eltervezett dolgaidat, hogyan valósítottad meg. Kérünk, Urunk, hogy most hadd legyünk itt nyitott füllel és nyitott szívvel, hogy megértsük azt is, hogy mi az akaratod a számunkra, a mi életünkre nézve, hogy hogyan akarod megvalósítani a te tervedet mi rajtunk keresztül is. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, hogy mindezt megérthessük a te szavadból, és hogy a hétköznapi problémáinkat ki tudjuk most zárni a gondolatainkból, és te rád, a te személyedre és a te munkádra tudjunk igazán figyelni, és a te nevedet tudjuk magasztalni. Kérjük, Urunk, hogy légy itt ma is közöttünk, áld meg a mai Isten tiszteletünket a te nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a már megkezdett 445. dicséretünknek az utolsó, a 6. versszakát. A 445. dicséretünknek a 6. versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben, az fény lett át a szent s apostol életén. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, a 40. Zsoltár, a 40. Zsoltárba Isten írott igéjét fogjátok hallgatni, a hosszabb ige szakaszt leülve is figyelemmel hallgassátok. Tehát a 40. Zsoltár így szól. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem. A te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsbe írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságot a nagy gyülekezetben. Íme nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságodat nem rejtem el szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat, kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem, mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet, siess, Uram, segítségemre, szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, gyalázat érje, akik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságok miatt, akik azt mondják nekem, he-he, he-he. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek. Ezt mondják mindenha. Magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Kedves testvérek, a mai ige szakaszunk az egy zsoltár Dávid tollából. Hát az, hogy Dávid gyakorolta a vallási költészetben magát, az nem újdonság. Gyakran találkozunk azzal, hogy egy-egy ilyen zsoltárban vagy énekversben fejezte ki magát, az érzéseit, és még inkább a hitét. A Zsoltárok könyvében a 150 Zsoltárból 73-at Dávid írt, de ezen felül is megmaradt például a Saul halálára írott gyászéneke, a Sámuel második könyvének az elején, vagy fönnmaradt egy győzelmi éneke, szintén a Sámuel második könyvének a 22. fejezetében. Tehát több ilyen éneket is írt, egészen sokat, és a felolvasott textus az is ezeknek a költeményeknek a sorát tarkítja. És ha bár ezek az énekek, ezek önállóan is megállják a helyüket, önállóan is egy kis egységet alkotnak, mégsem szabad teljesen megfeledkezni a kontextusról. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az adott zsoltárt mi előzi meg, mi követi, tehát hogy milyen szövegkörnyezetben található. Hát a Zsoltárok könyvét azt öt nagy részre szokták osztani, amelyek közül az első rész, vagy az első könyv, az az első Zsoltártól tart a 41. Zsoltárig, és a 40. Zsoltár az nyilván ebbe a könyvbe helyezkedik el. És hát ezt az első könyvet, ezt ezeket a költeményeket valószínűleg maga Dávid állította össze, ő rendezte sorba, vagy pedig egy általa irányított munkatársa. volt az, aki ezeket sorba rendezte. Tehát a 40. Zsoltár az ennek az első könyvnek az utolsó előtti, majdnem befejező kis éneke. Ez a kicsit tágabb szövegkörnyezet. Ezen belül is megfigyelhető egy folyamat, ami a 37. Zsoltártól ível előre egészen a 40. Zsoltárig. A 37. Zsoltárban ugyanis fő témaként előkerül a várakozás. A várakozás. Többször is elhangzik a 37. Zsoltárban a felszólítás, hogy ne bosszankodjál, csillapodjál le, szűnj meg a haragtól, ne irigykedjél, hanem hagyjad az Úrra a te utadat. Várjad az Urat, várjad. Tehát ez a türelemre, a várakozásra intés, ez kerül elő a 37. Zsoltárban. Azután a 38. és a 39. Zsoltárokban a bűnvallás és a könyörgés kap hangsúlyt, amin szintén áthat ez a várakozás. Míg végül a 40. Zsoltár elején előkerül a tetőpont, beteljesül a várakozás, és itt ugye úgy kezdődik a 40. Zsoltár, hogy várván vártam az Urat, és hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat. Tehát a türelemre intéstől a várakozás, vagy a váradalom beteljesüléséig ez a kicsit szűkebb értelemben vett környezete, vagy kontextusa ennek az igének. És akkor itt térjünk rá magára a 40. Zsoltárra, aminek van egy belső felépítése is, amit szintén érdemes kicsit megtekinteni, vagy szem előtt tartani. Ezt a 40. Zsoltárt a legtöbben két fő szakaszra osztják fel, két fő részre tagolják. Az első fele az egy hálaadás Isten szabadításáért, hálaadás azért, amit átélt a múltban. A második fele az pedig egy síralom, egy könyörgés bűnvallással együtt, ami a jelenlévő nehézségek miatt hangzik el, és azoknak az elmúlásáért könyörög Dávid. Hát a 40. Zsoltárban van ez a két főrész, ezeken belül még lehet külön tagolni, lehet alegységeket felfedezni, mint például a hálaadáson belül is rögtön a Zsoltár elején a szabadulásról beszél a zsoltáros. Úgyhogy az első pontunk, az első vázlatpontunk az a szabadulás. Hát egészen pontosan nem tudjuk meghatározni, hogy mi volt az a nehézség, amivel itt Dávid szembenézett, de hogyha olvassuk Dávid életét, hogyha megismerjük azt, hogy hogyan zajlott, és mi zajlott körülötte, akkor azért bőven találunk ott szorult helyzeteket, amikor keletkezhetett ez a zsoltár. Vannak olyan zsoltárok, amelyeknek a felirata mondjuk megörökítette, hogy mikor keletkezett. Ha jól emlékszem, a múlt héten is ilyen volt, amikor elmondja, hogy pont az Ákis királlyal elszenvedett, vagy az ott átélt nehézségeket örökítette meg ebbe az imádságába. Ebbe a zsoltárba ez nem így van. Más zsoltárokban vannak olyan utalások, mondjuk a költeményen belül, amiből esetleg lehet következtetni arra, hogy milyen szituációban keletkezett. Hát ebbe a zsoltárba ilyen sincsen, szóval nem tudjuk pontosan beazonosítani a körülményeket, amiben ez keletkezett, vagy hogy mire írta ezt Dávid. Itt ebbe a 40. Zsoltárban egy képet találunk, csak egy képet találunk a nehézségre utalva, és ez a kép, ami a bajt leírja, ez a gödör. A gödör. És sáros fertő a gödör mélyén. Ez szerepel a második versben. És nagyon érdekes az, hogy a Jeremiás könyvében találkozunk egy ilyen eseménnyel, egy ilyen jelenet van a Jeremiás 38.6-ban, hogy elvitték Jeremiást, hogy bevessék Melkiásnak, a Hammélek fiának vermébe, amely a tömlöc pitvarában volt, és lebocsátják Jeremiást köteleken, a veremben pedig nem víz volt, hanem sár, és beesett Jeremiás a sárba. Nagyon érdekes, hogy ebben az esetben, itt Jeremiásnál ez a gödör, ez talán egy régi kút lehetett, amiben már nem volt ivóvíz, és ebbe, itt a tömlöcbe, mint egy fogságba beleengedték Jeremiást. Minden esetre Jeremiás nagyon hasonlóan érezhette magát ennek a gödörnek a legmélyén, a sáros fertőben csúszva, ahonnan egyedül egész biztosan nem tudott kimászni. Ez egy nagyon hasonló szituáció lehetett, mint amiről itt Dávid ír a Zsoltárja elején. Tehát ezek alapján elképzelhető, hogy a gödör, ez amit a gödör akar ábrázolni, ez valamiféle rabságot vagy megkötözöttséget akar jelenteni, vagy azt akarja takarni. De az Ószövetségben nem csak így szerepel a gödör, gyakran a Seolt, a túlvilágot, vagy magát a halált is egy gödörhez, vagy egy mélyedéshez hasonlították. Például a 30. Zsoltárban azt mondja az ige, hogy Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet. Tehát itt is az a kép szerepel, mint hogy egy gödörből, vagy egy mélyedésből hozná vissza a lelkét. Tehát könnyen lehet, hogy a sáros fertő, vagy a gödör alatt azt kell értenünk, hogy Dávidnak a halállal kellett szembenéznie. A halállal. Hát akármelyik is legyen, akár a rabság, akár a halál, az biztos, hogy nagyon kilátástalannak tűnő helyzet. Tehát abból a gödörből nem lehetett csak úgy kimászkálni. Ami viszont megér egy pár szót, mert ez kiderül, ennél konkrétabban kiderül a Zsoltár elején, az Dávidnak a hozzáállása. Az, hogy hogyan reagál erre a kilátástalannak tűnő helyzetre. Ugye azt írja, hogy várván vártam az Urat. Hát ez érdekes, hogy nem azt látjuk, hogy Dávid feltűri az ingúját, és akkor valahogy majd csak megbirkózok vele felkiáltással, neki veselkedik, neki lát valaminek, nem akarta magának megoldani ezt a helyzetet, valószínűleg nem is tudta volna, és ezt ő is belátta. Azt mondja, hogy vártam az Urat. És hát az is fontos, hogy az Urat vártam. Tehát Dávidnak megvolt, hogy kihez kell fordulnia a nehézsége esetén. Az Urat várja, és nem csak várja, hanem várván várja. Ez a várván várás, ez a héber nyelvben egy ilyen fokozás, amikor egy ilyen duplázással, ugyanannak az igének a duplázásával fejezik ki ezt a fokozást. Én örülök neki, hogy most itt magyarul olvashatjuk, vagy hallhatjuk, mert a magyar nyelv ezt nagyon szépen visszaadja, hogy várván vártam, ilyen a magyarban van, mondjuk az angolban például nincsen, ott mindenféle más megoldásokkal próbálják fordítani, hogy türelmesen vártam, meg hasonlók, ami szintén nem rossz, ugyanazt jelenti, de a magyarban ez szépen kijön, hogy várván vártam, türelmesen, odaadóan, vágyakozva vártam. Ezt tette Dávid, ezt mondja. Pedig egész biztos, hogy nem lehetett egyszerű csak úgy várakozni az Úrra. Főleg, hogyha szem előtt tartjuk ezt az ívet, amit említettem a 37. Zsoltártól, tehát akkor valószínűleg azért eltett egy kis idő addig, amíg valóban azután a várakozás után átélte az Úrnak a szabadítását. Tehát Dávid könyörög, kéri Istent, hogy szabadítsa meg, és közben türelmesen vár. És amikor megkapja, amikor viszont átéli, hogy Isten megszabadítja, azután olyan hála tör fel belőle, hogy megírt egy 40. Zsoltárt. A szabadulást, az azt követő életet pedig a mocsaras talajjal ellentétben egy stabil kőhöz, egy sziklához hasonlítja. Tehát a várakozás, a baj, az ugye a gödör, meg a mocsár. Amikor viszont átélte a szabadulást, az a szikla, amin megállítja az ő lábát. Hát azt mondja, hogy ilyen érzés Isten megváltottjának lenni, vele járni. És hát itt a stabil szikláról azért eszünkbe juthat az, hogy Jézus nagyon hasonló képet használ a hegyi beszédének a végén, amikor a bölcs emberre azt mondja, hogy a kősziklára építette a házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építettett. Tehát ez egy nagyon szép ilyen összecsengés, hogy ugyanezt a képet, amit a Zsoltárban elhangzik a sziklával, ugyanezt használja Jézus is a tanítására. És hát, hogyha egy kicsit ezt alkalmazni akarjuk, akkor ez bizony igaz ránk is, hogy mi ott vagyunk a gödör fenekén. Ott vagyunk a sáros fertőben, mert hogy sajnos már oda is születtünk, és magunktól tehetetlenek vagyunk. Lehet próbálkozni, az ember próbálhat arrébb csúszni, mászni mondjuk ebbe a sárba vagy a mocsárba, de érdembeli változás az nem fog bekövetkezni. Csak akkor változik valami, amikor Isten kegyelmesen lehajol, és a bűn mocsarából kihúz, és a saját útjára, a stabil sziklára állít bennünket. Ez az egyetlen útja. Tehát ezt már is megérthetjük a magunk életére nézve is. Tehát ezt a szabadulást élte meg Dávid, és ebből következik a hálaadás. A hálaadás ez a második pontunk. Hát a hálaadásnak az első jele az az új ének. Az új ének, amit Isten adott Dávid szájába. Ugye ezt mondja, hogy ő adta az én számba. Tehát konkrétan ez a szabadulás adta az ihletet. Ezen keresztül maga az Úr sarkalta arra Dávidot, hogy őt dicsérje. Hát ez az új ének kifejezés, ez többször előkerül a Bibliában. Nagyon gyakran egy-egy megnyert csata után jön az új ének, vagy annak a kontextusában jelenik meg, és az új énekkel hirdetik mondjuk a győzelmet. De még ennél is fontosabb az, hogy az új ének az magának Istennek az új, vagy újból megmutatott tulajdonságáért is elhangzik. Tehát sokszor úgy jelenik meg az új ének, amikor Isten személyéből valamit megértenek, akkor arra mondanak egy új éneket. Hadd hozzak erre egy-két példát. Például a zsidók, amikor kijöttek Egyiptomból, átkelnek a vörös tengeren száraz lábbal, de ugyanott az egyiptomi katonák oda vesznek. És egyből ezután, hogy átélték ezt a csodát, egy ének következik, amivel Istennek ezt a csodatettét, ezt a hatalmát, a szabadítását dicsérik. Vagy még ennél is érdekesebb, a Jelenések 5-ben, János látomásában szerepel egy könyv, ami le van pecsételve 7 pecséttel, és ugye senkit nem találnak, aki méltó lenne arra, hogy felbontsa ezeket a pecséteket. És amikor János elkeseredik és sírni kezd, hogy akkor most mi lesz, hogy senki nem tudja felbontani a pecséteket, akkor egy mennyei lény azt mondja neki, hogy ne sírjon, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, megjelenik a bárány, ami egy és ugyanaz, mint az oroszlán, és elveszi a könyvet, és ekkor, ezt írja a Jelenések 5:9, éneklének új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből. Tehát itt is előkerül az, hogy egyből, ahogy a bárány elveszi a könyvet, egy új ének zendül fel. És érdekes, hogy itt nem azzal találkozunk, hogy például Istent a teremtéséért dicsérnék, ami természetesen ugyanúgy jogos, hanem itt most ebben az esetben megnyilvánult egy újabb tulajdonsága az, hogy a bárány megöletésével megváltott minket, és ezért zendül az új ének, ezért dicséri. Tehát Dávid szájáról is zeng az új ének, de nem csak magának, és nem csak Istennek, hanem ami még érdekes ezen kívül, hogy a hallgatóknak is szól, akik hallották, félni kezdték az Urat, és bízni kezdtek benne. Bízni kezdtek benne. Tehát Dávidnak ebbe az új énekbe egy személyes bizonyságtétele hangzik el, amivel másokat is Istenhez vezetett, ahogy ez még később is előjön a Zsoltár folyamán, a 10. és a 11. versben is ez van, hogy ő erről a szabadulásáról bizonyságot tesz másoknak, ezt megosztja másokkal. Ha Dávid bizonyságot tesz, mi meg sokszor félünk. Félünk bizonyságot tenni az embereknek, mert nem merünk nekik beszélni Istenről. Nem tartjuk magunkat mondjuk elég képzettnek teológiailag. Mi van, hogyha visszakérdez? Most én elkezdek valakinek beszélni Istenről, és mi van, ha visszakérdez? Mi van, hogyha nem tudok rá válaszolni? Pedig sok esetben nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni. Sok esetben a kevesebb is elég lenne. Nem kell mindig mindenkinek apologetikai, hitvédelmi vitákat folytatnia. Nem baj, ha van ilyen, de sokszor elég, ha elmondjuk a személyes bizonságtételünket. A személyes bizonságtételünket, a többit majd lehet, hogy később megtanulja, hogyha az Úr is úgy akarja. Lehet, hogy nem kell mindenre válaszolni. Lehet, hogy mondhatom egy kérdésre azt, hogy erre nem tudom a választ. Nem tudom a választ, de azt tudom, hogy én ott voltam a gödörben, ott voltam a sáros fertőben, és az Úr kivont engem onnan, és erős sziklára állított. És lehet, hogy sokszor ez elég. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Így folytatódik a Zsoltár, és ez a kifejezés, hogy boldog ember az, ez egy olyan formula, amellyel azt vezették be mindig, amikor valamiféle bölcsességet akartak megfogalmazni. Boldog ember az, aki. És azt mondja, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. És ezzel Dávid mint egy nyugtázza, hogy igen, megérte várni. Várván vártam, és megérte. Bölcs dolog, ha csak is az Úrban bízik az ember. Ez egy nagy életbölcsesség, amit itt most szeretnék megosztani mindenkivel, gondolhatta Dávid. Nagy életbölcsesség, ha valaki ezt betartja, az boldog ember lehet. Na most a hálaadáshoz tartozik még a 6. vers is. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Na most ez a részlet, ez nagyon szépen érzékelteti azt a hangulatot, ami áthatja a Zsoltárnak ezt az első felét, ezt a hálaadás részt. Az a csodálat, ez az álmélkodás, hogy az ember gyakorlatilag fel sem foghatja, fel sem tudja dolgozni mindazt, amit Isten tett és tesz érte. Nem lehet vele betelni, nem lehet megunni. Ugye ezt mondja, hogy többek sem, hogy elszámlálhatnánk. És megint, most hadd hozzak egy összecsengést az Új Szövetséggel, Jézussal kapcsolatban, ugyanezt olvassuk a János evangéliumának a végén szerepel az, hogy van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be. Maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ez ugyanez, hogy gyakorlatilag nem tudjuk feldolgozni. Csak ámulunk és bámulunk azon, amit Isten tesz és tett értünk. Valahogy ebből következik, hogy olyan jó dolog ezekkel foglalkozni. Jó azt szemlélni és azon gondolkozni, hogy mit tett Isten értünk. Hogy Jézus mit tett értünk. Ezt nem lehet megunni. Nem lehet vele igazán betelni. Mert többek, mint hogy összeszámolhatnánk, és több, mint hogy a világ befogadhatná. Jó dolog újra és újra a keresztre nézni. Hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, ott hordozta el a bűneim büntetését. Ott halt meg értem, és ott szerzett nekem megbékélést az atyával. Ez jó dolog újra és újra ide jutni. Nem lehet ezen túllépni. Az evangéliumon nem lehet túllépni. Ami viszont ebből következik, hogy a hálaadás az nem korlátozódik csupán a szavakra, bár megjegyzem, hogy örülnék neki, hogyha ilyen szavakkal tudnék hálákat adni, mint ahogy itt Dávid leírta ezt a 40. Zsoltárt, de ő nem áll meg itt, nem korlátozódik a szavakra a hálaadása, nem marad meg annál, hogy köszi, köszönöm, hanem a Dávid hálaadása tettekben is megnyilvánul. És ennek a tettekben megnyilvánuló hálaadásnak az első jele az, hogy ezután egyből a rituális szertartások jutnak Dávidnak az eszébe. Az, hogy ha én hálás vagyok az Úrnak, akkor a törvény szerint áldozatot kéne, hogy vigyek neki. Hála áldozatot. Mit kell vinni a bűnért, mit kell vinni a hála áldozatért? Ez ugye konkrétan meg volt írva Mózes törvényében. Viszont az érdekesség, hogy egyből hozzá is teszi itt a Zsoltárba, hogy ezeket Isten nem kedveli, nem kívánja. És ez nagyon érdekes, hogy ezt mondja, hogy nem kedveli és nem kívánja, pedig Isten törvényében benne voltak ezek az áldozatok. Ráadásul kétszer is elmondja egyfajta ilyen gondolati rímként, hogy ami a szintén a héber költészetnek az egyik ilyen eleme. Tehát elmondja kétszer is ezt, hogy a bűnért való áldozatot nem kedvelen, és az égő áldozatot nem kívántál. Ami viszont még izgalmasabbá teszi ezt a kis szakaszt, az, hogy a két rím közé, a két gondolati rím közé beékelődött egy rövid kis félmondat, annyi, hogy a füleimet fölnyitottad. Na most, én ezzel nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez hogy kerül oda. Tehát érthető, hogy ott van az a rímpár, és az úgy egységet is alkot, de hogy kerül közé az, hogy a füleimet fölnyitottad? Hát egy kis kutakodás után kiderült az, hogy ezt az igét lehet azért többféleképpen is fordítani, mondjuk ez nem olyan nagy meglepetés, de az egyik jelentése az nem csak az lehet, hogy nyitni, hanem hogy lyukasztani is. Tehát fület lyukasztani. Tehát lehetne akár így is fordítani, hogy a füleimet kiugasztottad. És ez azért érdekes, mert az ószövetségi törvényben volt egy rész a rabszolgaságról, egyébként pont a 10 parancsolat után a 21. fejezetben következik ez, amikor arról beszél Isten, hogyha valaki, egy héber ember adósságba került, és nem tudja ugye megfizetni, akkor eladja magát annak, akinek ő tartozik, és 6 évig ott kell, hogy szolgáljon, mint egy rabszolga, és a 7. évben felszabadul. Na most ez nem annyira vészes megoldás, mint ami ennek ma tűnik, tehát erről már volt szó korábban Isten tiszteleteken, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy aki eladta magát rabszolgának, az láncba verve mondjuk gályákon evezett 24 órát, hanem voltak normális emberek, akiknek gyakorlatilag a szolgáik lettek, de nem, tehát rendes ellátást kaptak, normális körülmények között laktak, csak éppen ugye így törlesztette az adósságát. Viszont a törvény kimondta azt, hogy ugye a 7. évben a héber rabszolgát, aki magát adta el, azt fel kell szabadítani. Újra önálló ember lesz. De ha a szolga azt mondaná, idézem a 2. Mózes 21-et, szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiamat, nem akarok felszabadulni, akkor vigye őt az ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja által az ő fülét árral, és szolgálja őt mindörökké. Hát ez lehet, hogy elsőre megint ilyen furcsának hangzik, hogy miért kell az ajtóhoz állni, de ugye akkor nem úgy volt, hogy bemegyek, és akkor fülbelövést kérek. Ez volt a megoldás. De ami a lényeg az, hogy az ura átfúrja a fülét, és szolgál neki mindörökké, hogyha ezt választja ugye ez a rabszolga, hogy ő továbbra is ezt szeretné. És amikor azt mondja a zsoltáros, hogy te lyukasztottad a füleimet, akkor esetleg gondolhatunk erre a ceremóniára, ami azt jelenti, hogy Istenem, miután te megszabadítottál, én nem akarok máshoz menni, nem akarok a magam ura sem lenni, a te rabszolgád vagyok örökre. Örökre téged akarlak szolgálni. Hát ez egy lehetséges magyarázat, és nagyon hangzatos és jónak tűnik. Van egy kis szépséghibája, hogy a fülyukasztásnál csak az egyik fület lyukasztották, itt pedig az van, hogy a füleimet, tehát itt többes számban van. Úgyhogy ez érdekesség. Van viszont másik párhuzam. Az Ézsaiás könyvében az 50. fejezetben szó van az Úr szenvedő szolgájáról, az úgynevezett Ebed Jahve. És az Ézsaiás 50-ben azt írja az ige, hogy az Úr Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam, hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpködés előtt. Tehát itt is szerepel az, hogy megnyitotta a fülemet. Hogyha nagyon kritikusak akarnánk lenni, egyébként se az Ézsaiásban, se a 2. Mózesben nem ugyanaz az ige szerepel, de erre van példa másutt is, hogy ugyanarra más igét használ. De minden esetre itt is azt mondja, hogy megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Tehát, hogyha nem is 100% ez a fűlyukasztási ceremónia, a jelentése gyakorlatilag ugyanaz, hogy az, hogy Isten nyitotta a fülemet, vagy lyukasztotta a fülemet, vagy vájta a fülemet, az gyakorlatilag ugyanazt jelenti, hogy én engedelmes vagyok. Engedelmes vagyok. Azt jelenti, hogy hallja, hallgatja Isten szavát, és annak enged, és ennek értelmében ugye ugyanaz, mint a fűlyukasztás. Isten szolgálatát, a neki való engedelmességet mutatja az, hogy felnyitottad a füleimet. És ha ezzel összevetjük azt, hogy mit ír Dávid az áldozatokról, akkor már is sokkal érthetőbb. Isten ugyanis a szíveknek a vizsgálója. És az is volt mindig. Akkor is, amikor az áldozatokat kérte a törvénybe, Isten a szíveket vizsgálta, és pusztán az áldozást azt nem kívánta, és a formális tiszteletet nem kedvelte. Ez így érthető. Számára az volt a kedves, ha az áldozat az az emberek szívének a tükröződése, annak a megjelenítése, hogy mi van az emberen belül. És ennek van egy szép párja az Új Szövetségben, a Római Levélben, ahol az igazi áldozat az ugye szintén az engedelmesség. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Ugye ez a Római Levélben szerepel a 12. fejezetben. De hadd hozzak még egy érdekességet itt ezzel a pár verssel kapcsolatban, mert a zsidókhoz írt levél szerzője szó szerint idézi ezt a pár verset, ezt a szakaszt. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében van. Ez szerepel, hogy mert lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket, azért a világba bejövetelekor így szól, és itt idézi az Ószövetséget, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám, íme itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek. Ekkor ezt mondotta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat, eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat. Ez az idézet a zsidókhoz írt levélből. És ami még izgalmasabbá teszi ezt a 40. Zsoltárt, hogy itt a zsidókhoz írt levélben úgy idézi ezt a pár verset, azért a világba bejövetelekor így szól, mármint, hogy Jézus. Tehát úgy idézi ezt a szakaszt, mint amit Jézus magáról mondott el. És ezért ez nagyon izgalmas, hogy Dávid írta a Zsoltárt, de mégis Jézus szólal meg belőle, előre szólván magáról. Egy nagyon pici eltérés van az idézetben, mert a zsidókhoz írt levél szerzője nem a héber szöveget idézi, hanem a hébernek a görög fordítását, a Septuagintát, és abban ezt a fület vájnit, ezt úgy értelmezi, mint hogy Isten adja, alkotja a fület, és ebből következtet egy kicsit így a nagyobbra, hogy akkor az egész testet Isten alkotja, ezért van ez, hogy testet alkottál nekem. De ez is izgalmas, mert a testet adni az Jézus szemszögéből nézve még plusz értelemmel is bír, hogyha Jézusnak az ige testé lételére gondolunk. Tehát ez még külön izgalmakat rejt. De amit látunk belőle, hogy Jézus maga felől szólt, és azt mondja, hogy ő az áldozat. Jézus maga az áldozat, ő lett engesztelésül és váltságul értünk. A 40. Zsoltár és a zsidókhoz írt levél egységéből ez derülhet ki számunkra. És végül röviden a harmadik pontra hadd térjek rá, Dávid reménységére. Mert miután mindezt Dávid leírta, ugye ezután kiderül ott a 12. vers környékén, hogy megint nehézségben van. Bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Hát ez a második fele a Zsoltárnak, ez a bűnvallás is egyben, és könyörgés is. De ennek az újabb imádságnak, ennek az újabb könyörgésnek, ami itt megfogalmazódik a Zsoltár második felében, ennek az alapját és a reménységét az a Zsoltár első fele adja, amit Dávid átélt már a múltban, amikor átélte Isten szabadítását. Tehát azon alapszik az újabb kérése, hogy tudja, hogy egyszer már Isten őt megszabadította. És nagyon jó dolog nekünk is így tekinteni a próbákra, a nehéz helyzetekre. Nagyon jó dolog megemlékezni akár a bibliai szereplőkről, a Bibliában szereplő emberekről, hogy ő rajtuk keresztül Isten hogyan mutatta meg a hatalmát, hogyan mutatta meg a szabadítását. Jó dolog megemlékezni a Szentírásban szereplő ígéretekről, ezekben a nehéz helyzetekben. Mert az is az alapját adhatja a mi könyörgésünknek, a mi imádságunknak a nehéz helyzetre. És jó lehet megemlékezni akár a saját életünkben történt szabadításról, amit az Úr vitt véghez velünk, ahogy rólunk gondoskodott, hogy mi is együtt tudjuk mondani a Zsoltárossal, hogy rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Hát érdemes ezeken a dolgokon egy kicsit gondolkozni. Mondjuk mi is, hogy te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Adja az Úr, hogy mi is így tudjunk előre tekinteni. Amen. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd magasztaljunk téged azért, mert tudhatjuk, hogy te szabadító Isten vagy. Tudhatjuk azt, hogy egyedül a te kezedben van minden hatalom, menjen és földön, és hadd magasztaljunk azért, mert te bizony úgy mutatkozol be, és az derül ki, hogy te lehajolsz a bűnös, elesett emberekhez. Köszönjük, Urunk, hogy láthattuk, hogy lehajoltál Dávidhoz is az ő nehéz helyzetében, aki várt téged, és te megszabadítottad, megadtad neki a szabadulást, ennek az örömét, megadtad neki azt a biztonságot, hogy kősziklára állítottad, megerősítetted az ő lábait. Köszönjük, Urunk, azt, hogyha ezt mi is átélhettük már az életünkbe, hogy a bűnnek a mocsarából, a fertőből, amiben éltünk, utánunk nyúltál és kivontál bennünket is onnan. Köszönjük, Urunk, hogyha minket is megállítottál már a saját utadon, a stabil sziklán. Köszönjük azt, hogy ezt megmutattad Dávid életén keresztül is, és tudhatjuk, hogy ugyanezek az ígéretek igazak ránk is. Köszönjük, Urunk, azt, hogy láthatjuk, hogy Dávid énekében nem csak magára gondolt, hanem te rád elsősorban arra, hogy téged magasztaljon. És köszönjük, Urunk, azt, amit lehet, hogy fel se tudunk igazán fogni, hogy te hogyan szóltál magadról előre, ilyen proféciákba, hogyan jelentetted meg azt, hogy mit fogsz tenni értünk, hogy te milyen engedelmességet mutattál, Urunk Jézus Krisztus itt a Földön, és hogy ez lett igazából a mi bűnünkért való áldozat, ez lett az engesztelés az Atya szemében. Köszönjük neked ezt, Urunk Jézus Krisztus, és add meg nekünk azt, hogy mi is tudjunk ilyen hálával fordulni feléd, ahogy Dávid is fordult. Add meg azt, hogy mi is tudjunk téged szavakkal és tettekkel dicsérni, és kérünk, Urunk, munkád ki bennünk azt, hogy tudjunk a te dicsőségedről, a te szabadításodról, a te örömhíredről másoknak is beszélni, másoknak is bizonságot tenni, hogy ők is te hozzád fordulhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk a gyülekezetünkért, hogy erősíts meg bennünket testileg, lelkileg. Köszönjük, hogy kérhetünk téged az elesettekért, a betegekért, hogy gondoskodó szereteteddel vedd őket is körül. Köszönjük, hogy kérhetünk a fiatalokért, az idősekért, kicsinyekért, nagyokért, Hadd kérjünk, Urunk, az országunkért, a népünkért, add meg azt, hogy minél többen Te hozzád fordulhassanak, és megláthassák a Te hatalmas nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a Te nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy a következő pénteken, tehát március 29-én, és az utána következő pénteken, tehát már az április 5-én nagy takarítás lesz itt a gyülekezetben. Ez pénteki nap, és 13:30-tól lehet itt csatlakozni, aki ráér. Ezután hirdetem, hogy a következő vasárnap úrvacsorás istentiszteletünk lesz, úgyhogy lélekben úgy készüljenek a testvérek, hogy az Úr szent asztala meg lesz terítve. Ezen kívül a heti alkalmak a szokott időben meg lesznek tartva, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.